Áldjon én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjon én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tegyünk vallást a mi hitbeli közösségünkről a 133. Zsoltárral, ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség az atyafiak közt az egyenesség.
Oh, segítségünk és vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi szívünket ebben az órában, úgy, amint a heti Zsoltárban találjuk megírva a Zsoltárok könyve 91. részében. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és várom, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító rögvésztől, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó rögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól, ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiáll hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, és gyönyörködhet szabadításomban. Isten szent lelke áldja meg az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, gyertek, alázzuk meg magunkat, a mindenható erőt, és imádkozzunk ezért. Kegyelmes Atyánk, valóban hálaadásra, köszönetmondásra kellett összegyűlnünk ezen a vasárnapon is. Ha csak az életünk elmúlt napjaira gondolunk, százféle veszedelemtől, bajtól, csapástól óvtál meg bennünket. Köszönjük, Atyánk, hogy mindennapi kenyerünk, ruházatunk, házunk népének élete és békessége a te kezedből származott. Most, amikor ide járulunk felséges színed elé elkérni a te útmutatásodat is, a jövő hétre való útravalónkat, lelki eledelünket, akkor bűnvallást teszünk, hiszen akaratunkon kívül vagy éppen tudatosan megfontoltan védkeztünk a te törvényeddel szemben, megkárosítottuk a te dicsőségedet hanyagságunkkal, gyarló gondolkodásunkkal, elhamarkodott szavainkkal, vagy elhallgatott biztatásokkal. Méltatlanok vagyunk, hogy megálljunk színed előtt, de abban a tudatban tesszük mégis, hogy te magad Jézus Krisztus által odaálltál az elégtétel helyére azért, hogy a mai napon sok százezer, tízezer gyülekezeti közösség felemelje szavát, és eléd állhasson igét hallgatására. Így kérünk téged, örökké való Isten, hogy a mi jelen valóságunkban jelenj meg, és teljessé a mi Isten tiszteleti közösségünket azzal, hogy a lélek által értjük is azt, amit üzensz, és engedelmesen elvisszük magunkkal életútjainkra. Hallgass hát meg könyörgésünk szavát, fogadd el hálaadásunkat, bűnbánattartásunkat és könyörgésünket, ami Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled, Atyánk és a Szentlélekkel egy Isten, él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Isten igéjének és üzenetének meghallgatására egy kivetített énekkel fogunk készülni, amíg a gyerekek kivonulnak, és majd a gyerekeket visszavárjuk a prédikáció után, majd üzenünk, jó, hogy akkor lehet visszajönni a bemutató meghallgatására. Találkozni jöttem veled, Istenem, ezzel az énekkel készül. kedves testvérek, Isten szent lelkét segítségül kérve és várva olvasom az ő igéjét, és hirdetem az ő üzenetét úgy, amint az előbb hallott Zsoltárból keresi szívünket újra, a 91. Zsoltár első, második és 9. tizedik verseiből. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam is, várom, Istenem, akiben bízom. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Amen. Gyermekkorunk egyik kedvelt foglalkozása, játéka volt a költözködés. Emlékszem, almás ládából házat építettem a barátaimmal együtt a nagy udvaron. A nyár végére megüresedett tengeri kas, tengeri góréból pedig alig hittük, hogy magánlakást formálhassunk a kis barátaimmal, hogy berendezhessük most már felszabadult üres, és arra néhány hétre, amíg elérkezik újra a betakarítás, a birtokunkba vegyük ezt a külön kis építményt. Vagy az is előfordult, ahogyan biztosan a ti életetekben is, hogy egy szép jóállású fa koronájában az ágak kedvező elrendeződése között egy bunkert, egy magas lest, egy kilátót építettünk, hogy egy saját kis paradicsomot, egy saját kis gyermekvilágot hozzunk létre ott fent a magasban. Hát ezek a kis bunkerek, ezek a kis építmények azért megkívánták azt szüleink bosszantására, hogy valami nagyon fontos hétköznapi használati tárgyat is kicsempészünk a lakásból, hiszen úgy volt nagy értéke a dolognak. Valamit a fiókból, valamit a ládából, a szekrényből kivittünk, hogy olyan legyen, mint az igazi. Hogy az a tengeri kas, hogy az az almás ládából felépített kis palota, ami néhány hetet számolhatott csupán, az mégis súlya jelenjen meg a mi gyermek életünkben. Hát a költözés és a helyváltoztatás iránti vágyunk aztán az évek során megváltozik. Mert ifjúkorban még könnyedén, kihívás jelentő módon éljük meg a kollégiumba való beköltözést, az onnan való hazaköltözést. Aztán a későbbiek során szintén könnyedséggel megyünk talán egyik albérletből a másik albérletbe, ha szükséges, hozzá alakítva az éppen aktuális szükségleteinkhez. Azonban, amikor már befészkeltük magunkat a saját családi otthonunkba, valahová, azt követően már nehezebben mozdulunk el, és sokkal komolyabb ok kell ahhoz, hogy az ember szedje a sátorfáját, és egyik lakásból, egyik házból átköltözön a másikba. A helyváltoztatásnak komoly oka van ilyenkor, nagyobb élettérre van szüksége a családnak, vagy a megélhetés érdekében kell helyet változtatni, vagy egyértelműen csak azért, mert jobb körülményeket találunk egy másik épületben. Kedves testvérek, a mai nagyon szép Zsoltárunk lényege és összesített üzenet tartalma szerint tulajdonképpen lelki módon erre invitál, legalábbis arra buzdít bennünket, hogy ellenőrizzük lelki-szellemi értelemben a honlétünket, az élet értelmezésünket, hogy jól élünk-e, az Isten által nekünk rendelt életidőt helyesen töltjük-e, illetve ez a Zsoltár próba köve annak a felülvizsgálatnak, hogy jó helyen lakunk-e. Természetesen már is érzitek mindannyian, hogy nem az irányítószám, az utca házszám szerinti beazonosításról van itt szó, hiszen mindenkinek Istentől kirendelt élethelye, életterülete van, hanem az Isten igéje sokkal tisztábban és sokkal mélyebben arról az önazonosságról, arról a lelki lakhely azonosításról beszél, amelyet Isten szent lelke és igéje által elvégezhet bennünk és közöttünk ezen az Isten tiszteleten. És ennek egy nagyon egyszerű, tiszta, világos módszere az ige alapján az összehasonlítás. Ritka és különleges módot ajánl erre a mai bibliai szakasz a 91. Zsoltár. Aki a felséges rejtekében lakik, kezdi az egyik gondolatot, és folytatja a másikat, ha az Urat tartod oltalmadnak, lakhelyednek, akkor. Vagyis egy kétoldalú dolog van előttünk az ige által. Először is egy nagyon határozott, világos állítás, egy bizonytalanságoktól mentes bejelentés arra vonatkozóan, hogy hogy lehet boldogan és biztonságos talajon, biztonságos lábakon megállva élni az életünket bárhol, bármelyik életszakaszban. Hol és hogyan kell ahhoz élni az embernek, hogy a zsoltáros által felsorolt riadalmak nélkül kapkodásoktól, össze-vissza hányattatásoktól, veszedelmektől mentesen tudjuk eltölteni az itt nekünk ajándékozott éveket. Egy közlés tehát. Aki a felséges rejtekében lakik, aki a mindenható árnyékában pihen, az mondhatja el magáról, az állíthatja magáról, hogy biztonságos élete van. Figyeljük csak meg, hogy mennyire világos, mennyire egyszerű és mennyire a szívünkön kopogtató ez az állítás, mindenféle reklámfogástól, rábeszéléstől mentes az Isten közlése. Tulajdonképpen az egész Szentírás. A teljes Biblia műfaja ilyen stílusban közölte a Bibliában az örökkévaló Isten magát az ember számára. Nincs semmi ráerőltetés, semmi neheztelés, csak az Isten bejelenti a világról alkotott véleményét, mit gondolt, mit tervezett az örökkévaló Isten a teremtett világgal, kijelenti, hogy ő a jogos, vitathatatlanul jogos tulajdonosa, és kijelenti folyamatosan a lélek csodálatos munkája által, hogy hogyan gondolja az én életem folyását, és mi a terve veled kapcsolatosan. Milyen megoldást dolgozott ki az örökkévaló Isten arra vonatkozóan, hogy a bűneset után a tőle elszakadó, neki hátat fordító emberiséget mégiscsak visszaszeresse. A hontalanságból, az otthontalanságból, az édenkerten kívüliségből, hogy az Isten, mint mennyei atya egyesével folyamatosan évszázadokon át türelmesen százakat, milliókat és embermilliárdokat magához tudjon ölelni, úgy, ahogyan a tékozló fiú apja magához ölelhette a távolból, a térbeli és időbeli távolságból hazajövő kisebbiket, vagy ahogyan szerette volna ugyanezzel az indulattal magához ölelni az otthon maradó, de az otthon maradásában is távolságtartó idősebbik, nagyobbik fiút. Tehát az első megállapításunk az, testvérek, hogy az Isten bejelentése, az Isten kijelentése megáll. Lehet vitatni, lehet felülírni, lehet bölcselkedéssel, kérdésekkel megbombázni az Isten kijelentését, örök szavát, de ahogyan énekeljük, fogjuk énekelni, ma is az ige kőszálként megáll. Az Isten kijelentése, az Isten ajánlata megáll, úgy, ahogyan egy kőszikla megáll a tenger partján. Együtt jártunk többen Hollandiában, és láttuk, hogy a tenger partján levő sziklákba szinte beleharapna a tenger hulláma, szinte kihasítana belőle egy darabot, de a szikla ott áll a tenger partján. És akármekkora hullámok, a sziklák fölé csapó hullámok, túlérő hullámok érkezzenek, azok visszahúzódások érzelőnek. És ilyen az Isten kijelentése, az Isten örökkévaló igéje, hogy belekaphat az ember, bele támadhat az Isten kijelentésébe bölcselkedéssel, teológiai irányzatokkal, vagy a maga esze szerint, a maga élettapasztalata szerint, de minden ember arra kényszerül, hogy az Isten kijelentésével szemben visszahúzódjék. Kedves testvérek, Isten egészen komolyra vette a mi életügyünket, kijelentéseivel, és azzal, hogy emberi formában, Jézus Krisztus által emberi testben eljött közénk. Komolyan fontolóra vette, és minden feltett arra, hogy a mi lakozásunk, ami e világban és eljövendőben való lakozásunk, az ne nélküle legyen. Az Istennek szent és megváltoztathatatlan elhatározása, hogy minket ott tudjon az ő lakásában, az ő lakóhelyén, az ő közelségében. Megjelenik a Zsoltáromban, megjelenik a kiválasztottak életében, az Ószövetség korában, és olyan egyértelmű természetességgel megjelenik a Jézus mondásokban, amikor előáll az ember élet Isten, elérhető emberi szavakban, felfogható emberi beszédben, és azt mondja, én vagyok a világosság. Én vagyok a világ világossága, vagy azt mondja, én vagyok a kenyér, amit eszek, ami életre táplál, az élet kenyere. Én vagyok a juhok ajtaja, én vagyok az út, az igazság és az élet. És ezek a kijelentések, mint a sziklavárak, ott állnak a történelemben. Ott állnak a Bibliánkban, ott állnak a magánéletünkben és a hit életünkben. El lehet menni mellettük. Ki lehet kacagni ezeket a mondásokat, és azt lehet mondani, hogy a tudomány, az emberi bölcselkedés felülmúlta ezeket, de ezek a bölcselkedések, ezek az emberi megállapítások aláfagynak, és Jézus kijelentései megállnak, és ott állnak, mint a szikla, hogy belekapaszkodhasson az ember, vagy ráállhasson, és menedéket találjon. Vagyis az út, az igazság, az élet, a kenyér, a világosság, a kijelentés vonatkozásában kikezdhetetlen. Csak úgy, mint az örök evangélium bejelentése. Csak úgy, mint az úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Körbe lehet járni ezt a mondatot. Ki lehet írni falakra, templomokra, gyülekezeti házakba. Vita tételé lehet emelni emberi tudományosság célpontjává lehet tenni, de megsemmisíteni nem lehet, mert benne van az örökkévaló Isten megmozdíthatatlan és elvehetetlen szándéka, aki hisz én bennem, annak örök élete lesz. Hát így jelenik meg a Zsoltárban az egyik oldalról a bejelentés, aki a felséges rejtekében lakik, annak ezek és ezek lesznek az előnyei, az élete felülmúlhatatlan biztosítékai. A másik oldal pedig egy nagyon szép ajánlat. Úgy is mondhatnánk, egy meghívás. Ha az Urat tartod oltalmadnak, akkor mindezekben, amit a Zsoltár felsorolt, nyugalomban, kiegyensúlyozottságban, védelemben részed lesz. Ebben sincs semmi erőszak, semmi olyan dolog, ami az ember szabadságát, méltóságát veszélyeztetné, sokkal inkább az Isten alászállása, aláhajlása, felemelő szava, ahogyan meghívja az emberiséget és meghív bennünket személyesen ezen a vasárnapi Isten tiszteleten önmagához. És felülmúlhatatlan az, ahova és ahogyan meghív. Gyönyörű képeket használ a Biblia, a szárnyai alá hív az Isten. Ahogy egy madár a szárnyai alá menti a fiókáit, azt jelenti, hogy csak a testemen keresztül. És teológiai, gyakorlati értelemben az Isten ezt elvégezte a Golgotai kereszten, és azóta mondhatjuk, hogy Isten, akit a szárnyai alá vesz, az csak a saját emberi testén keresztül való mérlegelés után teszi ki bárminek is. Hiszen emberi testben szenvedett agóniát és halált a kereszten. Ez az Isten meghívása, gyertek a szárnyaim alá. Vagy ahogyan egy picivel korábban mondja, az Isten árnyékába. És erre mondhatja a világ legyintően, hogy árnyékvilág ez, az Isten árnyékvilága, a hívők hitvilága, megfoghatatlan, elérhetetlen. De te érezheted, tudhatod és tapasztalhattad már az életedben, hogy az Isten árnyékában lakni, az valóban sziklaszilárd bizonyosságot jelent, hatalmas, több méteres falagnál is nagyobb biztonságot. Isten meghívása hangzik újra a saját maga közelségébe. Egy szép költözés tulajdonképpen, visszatérve az igei hirdetés első gondolataihoz. Az Isten nagyon időseket és nagyon fiatalokat, középkorúakat, erőseket, erőtleneket, bizonyosokat és bizonytalanokat erre a szent költözésre hív fel, hogy költözzünk az ő árnyékába, hogy közeledjünk és jussunk be az ő szárnyai alá, ahol ő teljes védelmet, teljes biztonságot, egzisztenciát kínál. Ez Isten meghívása. Ez Isten meghívása a gyülekezet közössége számára, és ez Isten meghívása a személyes életünk felé. Az elterhelődött életeknek, a gondok miatti sóhajtozásban roskadozóknak, a nehezített emberi élet útukon járóknak kegyelmes meghívás ez. Az örökkévaló hív, költözz be az ő oltalmába. Költözz be az Isten szárnyai alá. Költözz be a vele való közösség szent szövetségébe. Mert az Isten azért költözött a földre emberi formában egy időre, hogy magára vehesse a megváltozhatatlan emberi gyarlóságot, a bűn roncsolása miatti elszakadásunkat, hogy lehetőséget teremtsen, hogy kimondhassa az Isten, én vagyok az út, megtaláltok, visszataláltok, visszajöhettek hozzám. Meghívás önmagához. És nem csak azoknak, akik még nem költöztek be egyszer s mindenkor az örökké való szárnyai alá, hanem szent és felemelő üzenetes testvérek azoknak is, akik már az övéi vagyunk hosszú évek óta, úgy is felfoghatjuk ezt az igét, hogy itt nem történik más, mint lakhely azonosítás. Nem a rendőr állít meg, hanem Isten állít meg szelíd szóval, zsoltár szóval. Elkéri lelkiképpen az irataikat, és azt mondja, na gyere nézzük meg együtt, mennyire vagy te közel én hozzám. Gyere próbáljuk ki, hogy valóban ott vagy az én oltalmamban. Valóban az én szárnyaimnak a melegségét, védettségét élvezed, vagy valami más világi dolgot, ami egészen hasonló érzésekkel tölt el, de nem adja meg a végső bizonyosságot a lelkednek. Itt van annak a lehetősége, hogy egyszer s mindenkorra vagy újra értelmezzük, és megtegyük ezt az akciónkat, hogy az örökkévaló Isten oltalmába menjünk oda. Mert lehet, hogy emberek, lehet, hogy egészen komolyan baráti indulatot kutató embertársaink arra vettek rá, hogy egy kicsit eltávolodjunk az ő közelségéből. Lehet, hogy éppen egy reménytelenség, egy csüggedés, egy családi probléma, egy testi nyomorúság okozta azt, hogy valahogy kifaroltunk, kijöttünk onnan abból a közelségből, ahol már korábban nyugalmat találtunk a testünknek és lelkünknek. Lehet, hogy emberi érdekek kiloptak minket Isten közelségéből. Lehet, hogy valami beékelődött a szívünkbe, és egyre dagadt, és egyre kiszorította Istennek a jelen valóságát. És ennek következtében nem az Úr szárnyai alatt, nem az ő oltalmazásában élünk. Az ő lakóhelyének azonosítóját kell ma délelőtt újra viselnünk. Újra végig gondolni, Uram, elég közel vagyok hozzád, elég közel vagy hozzám, vagy csak a kudarcok tornyosulnak körülöttem, és azt veszem észre, hogy más lett, egészen más lett az életfelfogásom. Igen, lehet testvérek, a keresztény ember életében is olyan időszak, amikor bár már egyszer beköltöztünk az Istennel való lakozás helyére, a Szent Szövetségbe, mégis egyszer csak életidegenné kezd válni az Isten oltalmának a hatása. Ami korábban szent volt és erőt adó volt, az nyugtalanságot hozott, és ez annak a bizonyítéka, hogy valami módon kisodródtunk az ő közelségéből. Ma úgy szólal meg ez a zsoltár tehát, hogy megszólít, visszahív, és nem csak meghív, hanem teljes biztonsággal lehetünk afelől, hogy vissza is fogad. Hagyjuk el tehát a nyugtalan, fellengzős emberi álmainkat, vágyainkat, kapcsolatainkat. Hagyd el a sokat ígérő reklámvilágot, hagyd el a félelmeidet, az aggodalmaskodásaidat, és gyere vissza Isten közelségébe. Abba a nyugalomvilágba, amely felcserélhetetlen minden mással. És azért hívlak ilyen nagy bátorsággal a mai délelőttön is, mert az övé a felelősség. Nem az egyházi, nem a lelki pásztoroké és a presbitériumé. Bár van kiosztott felelőssége mindezeknek, de az örökkévaló Isten a meghívását mindig úgy küldi rajtunk keresztül, hogy ő vállalja a kockázatot, a felelősséget. Az ő szárnyairól van szó, az ő erejéről, az ő hatalmáról, az ő örökkévalóságáról van szó. Azt mondja a zsoltáros, aki a mindenható árnyékában pihen, azt megkísértik ugyan a kísértések. Annak az életét is megpróbálják megtépázni az élet viharai, ott is felütheti a fejét a pusztító dögvész vagy a ragály, hogyan a maga zsoltáros korában fogalmazza meg, de itt jön a többet ígérő, felülmúló kínálata az Istennek. Az Úr oltalmában lakozol, ez nem áthat neked. Ez a bizonyosság, hogy az Isten oltalmában élek, és az Isten szárnyai alatt élvezem ezt a nyugalmat, azt jelenti, hogy tudok mértékletes lenni. Tudom a szent dolgoknak a megtapasztalását, és semmiképpen nem akarom felcserélni azzal, amit más valaki, más ideológiák vagy nézetek kínálnak. Ha az Urat tartod oltalmadnak, már a mai napon, vagy holnap után tiéd lesz a megtapasztalás, ha ezren esnek is el melletted, és tízezren rajtad kívül, téged akkor sem érhet el. Ez az ismeret, a lakóhelyünk, a lelki lakóhelyünk, az Úr oltalmában való létezésünknek az ismerete, az, hogy megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, higgadtá tesz téged. És ez az ígéret, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, mert ismeri nevemet, fölé emel hiába való és hitvány kínálatoknak és dolgoknak, és megerősít a hamisságtól való tartózkodásban, az idegen indulatokkal való eluralkodásban. Hát ezt a szent Isten oltalmába való költözés kínálja és ajánlja, ami kegyelmes Urunk a mai délelőttön, tedd meg a szükséges lépéseket, és élj a lehetőséggel tétovázás nélkül, és ha teheted, hívj másokat is az Isten szárnyai alá és az ő oltalmába. Amen. Ráfelelő énekünk szintén egy korábban tanult ének lesz, és figyeljünk arra, hogy az első verszak az a férfiaké, halványan látszik, a második pedig a hölgyeké lesz, de közben közösen énekelünk. valahányszor máshol és más valakinél kerestünk oltalmat, mindig megszégyenültünk. Elfogyott az erőnk, elfogyott a pénzünk, a becsületünk, a tisztességünk, de valahányszor nálad kerestünk és találtunk oltalmat, megtaláltuk az emberi méltóságot, az élet örömöt, a másokon való segítés boldogságát és az elfogadásnak a kiváltságát. Köszönjük, drága Istenünk, hogy megszólíthatunk, saját Urunként ismerhetünk téged, és vallhatjuk, hogy mi a te saját megváltott gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy ma is önmagadhoz hívtál, nem egyszerűen egy kihűlő templom falai közé, hanem saját magadhoz, a te melegségedhez, a te örök élet bizonyosságot adó kínálatodhoz. Kérünk, jó atyánk, hogy erősíts meg bennünket, amikor elhagyjuk szent házadat, áld meg bennünket személyes, családi, munkahelyi, közösségi életünkben és feladatvégzésünkben, áld meg, hogy a velünk való áldásoddal te magad áldhass meg másokat. Kérünk téged, kegyelmes Urunk, hogy légy velünk az Isten tisztelet hátralevő perceiben, amikor a te igéd szolgálatának titkáról hallhatunk, kérünk, áld meg és vezess az előttünk levő ismeretlenben, a jövőben, az Anyaszent Egyházat, a magyar nemzetet, itt az anyaországban és a határon túl levőket egyaránt a te örökké való irgalmad vezérelje. Gyógyítsd meg azokat, akik betegséggel küszködnek a gyülekezetben többen is, légy a kesergőkkel, hogy reménységet nálad kapjanak, az e világra születő kicsinyekkel és az e világból elmenő haldoklókkal, örökké való Isten, te légy, és te hívd meg őket szárnyaid alá. Köszönjük, hogy téged imádhatunk itt ezen a helyen, és sok helyen ezen a világon, és a te egyházad lehet a reformáció népe, a református anyaszent egyház is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és amíg a gyerekek érkeznek, addig a 390. énekből énekeljünk két verszakot, de nem is akármelyik kettőt, hanem az elsőt, és azt, amelyik így kezdődik, hogy az ige főszálként megáll, hiszen erről fogunk hallani, 390. ének első és a negyedik, tehát utolsó versét énekel. hogy a kicsik is visszajöttek, és annak is nagyon örülünk, hogy kedves vendégeket köszönhetünk a Ramocsonházi Református Gyülekezet közösségében, egy nagy gyülekezetnek a képviselői, olyan értelemben is, hogy a nyíregyházi egyházközség két presbiteri, illetve a Nemzetközi Gedeon Biblia Terjesztő Társaságnak a munkatársai. Őszinte tisztelettel köszöntöm Szenti Tibor és Pejvás Zsolt urakat, testvéreinket a Krisztusban, akik azért érkeztek, hogy a Gedeon Társaság szolgálatáról egy tájékoztatás bemutatót tartsanak és buzdítsanak bennünket a közös szolgálatra. Szeretettel kérlek benneteket, ezt a gépet.
Öngyilkos leszek. Egy férfi gondolatai voltak ezek, akiknek az életében a problémák teljesen a feje felé tornyosultak. Munkahelyén, feleségével állandó veszekedés az italozás miatt, és a gyermekei is egyre több gondot és problémát okoztak, amit nem tudott megoldani. Ezért gondolt arra, hogy véget vet az életének. Már csak azt kellett kitalálnia, hogy hogyan tegye meg ezt. Arra gondolt, hogy mérget vásárol, elmegy egy útmenti szállodába, s végez magával. A gondolatot tett követte, megvette a mérget, kivett egy szállodai szobát, majd bezárta maga mögött az ajtót. Kitöltötte a poharába a mérget, ám mielőtt megitta volna, letette az üveget és a mérget az asztalra, és egy könyvre. Nem tudta, milyen könyv az. Mielőtt megitta volna a mérget, felvette a könyvet, amely egy Gedeonok által otthagyott, kihelyezett hotel biblia volt, és elkezdte olvasni. Nem bírta abba hagyni. Innentől kezdve a Szentlélek munkálkodott benne. Már nem akart öngyilkos lenni. A Máté 5-ben olvasható boldog mondások teljesen átformálták gondolkodásmódját. Meglátta bűneit, megvallotta bűneit, miután imádkozott, a méreggel teli poharat kilökte az ablakon, hazatért, bocsánatot kért családjától, feleségétől, gyermekeitől, az életében a kapcsolatai rendeződtek, később pedig gedeonita lett. Kedves testvérek, ez az első olyan bizonyságtétel a Gedeon Társaság történetében, az 1900-as évek elejéről, amely munkánk eredményét mutatja. És hogy kik voltak azok, akik szórták ezt a magot, otthagyták, kihelyezték ezt a Bibliát? Gedeoniták. Kik a gedeoniták? Keresztjén üzletemberek, diplomás szakemberek, Isten elhívott szolgái, különböző evangéliumi alapú protestáns egyházak élő hitű tagjai vagyunk. Jézus Krisztusról bármikor készek vagyunk bizonyságot tenni. A gyülekezetek kinyújtott karjai szeretnénk lenni, hiszen mi magunk is élő gyülekezeti tagok vagyunk. És vannak segítőink. Segítőink a feleségeink, akik imádságukkal, szeretetükkel hordozzák a mi szolgálatunkat, a mi munkánkat. Célunk az, hogy minél több embert, férfit, nőt, gyermeket elvezessünk Jézus Krisztushoz, az ő igéjén keresztül. És nekünk is az ő igéje ad erőt, kedves testvérek. Ahogy az Ézsaiás könyvében, az 55. vers 11. részében meg van írva, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Hogyan végezzük ezt a szolgálatot? Kedves testvérek, Isten az élet számos területén ajtókat nyitott ki előttünk, hogy azon belépve teljesítsük Isten által rendelt szolgálatunkat. Bibliát helyezzünk ki szállodákban, kórházakban, idősek otthonában, rendelőintézetekben, ügyvédi irodákban. Bibliát osszunk börtönökben raboknak, fegyőröknek, kórházakban orvosoknak, ápolóknak. fegyveres testületeknél, és Bibliát osszunk iskolákban. Egy ilyen bibliaosztás alkalmával a messzi Indiában egy 12 éves kislány kapott egy ilyen kis kék bibliát. Asának hívták. Asa, amióta megtanult olvasni, mohón olvasott és falt minden könyvet. Így tett ezzel a kicsiny könyvvel is. Kezébe vette, és olvasta újra és újra. És addig olvasta, amíg az a csodálatos dolog nem történt, hogy szívébe fogadta Jézus Krisztust. Ám édesapja egy hithű hindú ember volt, aki nagyon mérges volt, és nagyon haragudott a kislányra, hogy a kislányának új istene, új megváltója van. A kislányasa nagyon sokszor imádkozott Istenhez, azért, hogyha kell, akár az ő élete árán is, de a szülei megtalálják Jézus Krisztust. Évekkel később egy piknik alkalmával hirtelen támadt vihar elsodorta Asát és négy társát. Édesapja kétségbe esetten kezdett fohászkodni Istenéhez, majd felkereste különböző áldozati ajándékokkal a helyi gurut, így kérve azt, hogy könyörögjön, hogy a kislányát megtalálják. Napokkal később a kislány testét megtalálták, az édesapja pedig elment átvenni Asa hagyatékát, személyes holmiai. Megkapta a kislány naplóját, és megkapta azt a kis kék bibliát, amit Asa kapott ezen az osztáson. A naplóban felfedezte azokat az imádságokat, amit a kislány saját kezeírásával írt le, hogyha kell, kész mártír halált halni azért, hogy édesapja is és édesanyja is megtalálja Jézus Krisztust. És mivel édesapja tudta, hogy a kislánynak milyen fontos volt ez a Biblia, elkezdte olvasni. És testvérek, az a csodálatos dolog történhetett meg, hogy egy ilyen kicsiny elszórt magból három újjászületett élet keletkezhetett, hisz édesapja is és édesanyja is megtért és megváltójának vallotta Jézus Krisztus. És napjainkban ez a férfi, aki annak előtte haragudott a kislányára, olyan könyveket fordít le Indiában, keresztény könyveket, hogy indiai emberek ezrei, tízezrei találhassák meg Jézus Krisztushoz vezető utat. Isten áldása szolgálatunkon, tehát ezeken a bizonyságtételeken kívül más eredménye is van a növekedés, kedves testvére. 1899 óta dolgozik ez a társaság. Amerikából indult, és mai nap 194 országban, több mint 84 nyelven fordítjuk és jelenítjük és terjesztjük a Bibliát. 280 ezernél is több Gedeonit a testvér szolgál át Isten szolgálatában. De hogy még érzékelhetőbb legyen, egyetlen egy szívdobbanás, egy pulzusverés alatt, kedves testvérek, két darab Bibliát osztunk, vagy helyezünk el szerte a világban. Ez évente több mint 76 millió szentírást jelent. Magyarországon 1989 óta létezik a szolgálat, alakult meg a Gedeon Társaság első tábora. Idén ünnepeltük 20 éves fennállásunkat. 1989 óta, az első tábor megalakulása óta, mai nappal 30 tábor működik az országban. Itt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 4 tábor működik, és itt Ramocsaházán is például a nyíregyházi tábor tagjai már voltak Bibliát osztani iskolában. 1989 óta Magyarországon több mint 1,5 millió szentírás kerül, vagy kihelyezésre, vagy kiosztásra. Zárásként egy olyan bizonyságtételt szeretnék megosztani, amit egy floridai testvérünknek mondott egy baptista lelkész. Szibériában, ahol nagyon hideg van, egy nyenyec halász vadász az éhségtől vezérelve elhagyta faluját. A nyenyecek halászó-vadászó emberek. Amikor elindult, több Istenhez is fohászkodott, aki meghallgatja őt, tegyen csodát, adjon neki egy jelet. Akkor, amikor befejezte ezt az imádságot, akármilyen hihetetlen kedves testvérek, az égből pontosan emellé a halász mellé egy Biblia esett le a levegőből. Felkapta, irány haza a faluba, és lelkendezve, újongva mondta, hogy jelet kaptam, jelet kaptam. Ma ez a nyenyec ember egy 30 tagú keresztény gyülekezetnek a tagja. Amit azonban nem tudtak a nyenyecek, az az, hogy azon a napon egy helikopter repült át a település és a körzet felett. Ezen a helikopteren két kormányzati tisztviselő volt. A helyi rászorulóknak vittek segélyszállítmány. Azon tanakodtak, hogy a húskonzervek azok használhatók, azok jók, de mit kezdjenek azokkal a könyvekkel, amik ott vannak hátul. Arra a megállapításra jutottak, hogy kidobják az ablakon. Így került emellé a nyenyec halász mellé ez az új szövetség, ez a Biblia. De ami ettől fontosabb, kedves testvérek, az az, hogy Istennek valóban csodatétele volt, hogy emellé a halász mellé esett le a Biblia. De Istennek nem csodatétele, hanem akarata és szándéka volt az, hogy indítson keresztjén testvéreket arra, hogy pénzt adjanak arra, hogy ezek a Bibliák oda kerüljenek Szibériába. Pénzt adtak arra, hogy kinyomtatásra kerüljenek a Bibliák. Isten elhívott olyan szolga testvéreket, gedeonitákat, akik felvállalják Krisztus igéjének a terjesztését. És Isten indított lélekben testvéreket, hogy imádkozzanak azért, hogy ott nyenyeceknél is jó földbe essen az elvetett ma. És ezért szeretnék zárásként erről az elhívásról, hogy hogyan lehetnek a gyülekezetek munkatársai, hogyan dolgozhatunk együtt közösen Isten igéjéért. Első és legfontosabb, hogy imádkozzanak a testvérek értünk. Imádkozzanak ezért a szolgálatért, azért, hogy minél több ma kerüljön vetésre, és hogy Isten igéje valójában ne térjen hozzá vissza üresen. Nagyon fontos az, kedves testvérek, másodszorban, hogy munkatársak, valódi munkatársak legyünk. Ezért keresünk olyan férfi testvéreket, elhívott keresztény, átadott életű férfi testvéreket, akik elhívást éreznek a szívükben arra, hogy belépjenek a Gedeon Társaság kötelékébe. Erre mód és lehetőség van a lelkipásztor testvéren keresztül. Ő rajta keresztül a Gedeon Társaság bármikor elérhető. Harmadsorban pedig, kedves testvérek, mód és lehetőség van arra, hogy személyes adományainkkal, mi magunk Gedeonok is, és gyülekezeti tagok is, támogassák a Biblia terjesztését. Támogassuk azt, hogy Isten igéje minél több gyermekhez, időshöz, börtönben raboskodó emberhez eljuthasson. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, nagy tiszteletű úrnak, hogy szolgálatot elvégezhettük, és zárásként hagy ajándékozzuk meg a gyülekezetet, nagy tiszteletű urat és kedves családját egy olyan hotelbibliával, szállodabibliával, ami a világ számos pontján, Magyarországon is csodákat tett Isten ígéje. Áldás békessége!
Köszönjük szépen! Hát hotelünk is, de szállodánk az van, hiszen a Ramosházi Református Egyháznak van egy kis vendégháza itt a templom mögött, majd meg lehet tekinteni, és azért lesz nagyon jó helye ott ennek az új szövetségnek, mert német és angol nyelven is benne van, tehát sokszor vannak nemzetközi vendégeink, tehát angol-német nyelvűek. Nagyon nagy szeretettel megköszönöm a Bibliát és a bizonyságtételt, amivel a hitünk is erősödött, és azt kívánom a gedeonitáknak, hogy gyarapodjanak számban, erőben és anyagi forrásokban is terjesztik az evangéliumot, szerte a széles világban is. Számomra volt megtisztelt és hallgató bizonyság.
Köszönjük szépen!
További hirdetéseket mondom el.
Szeretnék a presbitérium nevében köszönetet mondani minden kedves testvérünknek a Magdaléniumnak gyűjtött adományokért, a természetbeni és pénzbeni adományokért. Örömmel jelentem, hogy az előző évekhez hasonlóan szép mennyiség gyűlt össze. Ennek az összesítése nyilvánvalóan a következő napok, hetek eredménye lesz, és majd a visszajelzés alapján tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy milyen értékben történt az adakozás a Magdaléniumnak számára. Köszönöm Gondok úrnak, hogy vezényelte a gyűjtést, és Oroszlán részt vállalt ennek a koordinálásában. Szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő héten újbóra és a reformáció ünnepére készülünk bűnbánati hét során. Esti istentiszteleteket tartunk, 5 órakor kezdünk harangozni, és 17:30-kor kezdődnek az istentiszteletek, és a jövő vasárnap úrvacsorai közösségben lehetünk Urunkkal és egymással is. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy a templom külső felújításra benyújtott pályázatunk sikeres lett, és pénteken vehettem át a döntésről szóló pályázati értesítést. Hadd mondjak itt kiemelten köszönetet, mondhatom így gyülekezetünk tagjának, Lincsik Attilának, aki maga dolgozott a pályázat írásán, és ő a pályázat menedzsere is. Köszönjük szépen a pontos munkálatokat, és mi csak annyit tudunk mondani, hogy Isten fizesse meg. Persze mi is megtesszük a magunk részét, ami a kötelezettségünk. Nagy öröm számunkra, hiszen látjuk, hogy évek óta foszladozik a templomunk külseje, és ezzel egy teljes külső felújításban újulhat meg a templomunk. A támogatás a teljes felújításra vonatkozik, de az élet vihara, az magával hozza, időközben bekövetkezett egy áfaemelés, aminek a kiszorzott végeredménye is több millió forintot tesz ki, illetve mivel csak tavasszal kezdhetünk a munkálatokba, a tavaly évvégén benyújtott pályázathoz képest nyilvánvalóan árváltozások is vannak, így tisztelettel és a presbitérium egyetértésével adakozást hirdetünk meg, már most azért, hogy az egyre nehezedő gazdasági helyzetben ki a maga anyagi lehetősége szerint, akár egy összegben, akár havi bontásban támogassa a templom külsejének a felújítását, és hordozó imádságainkban ezt a projektet, a templom felújítás előkészületű munkálatait, és majd azoknak az embereknek az életét, akik fizikai munkával meg fogják újítani a templomunkat. Istené legyen a dicsőség mindezért. A köszönetünket a Gedeon társaság felé hadd fejezzük ki egy bibliás énekkel. Tavaly volt a Biblia éve, és a mi gyülekezetünk tanult egy nagyon dinamikus, perbős éneket, amit nagyon megszerettünk. Szintén a falról lehet leolvasni majd, remélem, hogy lehet látni. Többen ezt fejből is tudják. Így kezdődik ez az ének, a Bibliát felnyitott, tehát ezzel az énekkel zárjuk be a mai Isten tiszteletünket, az utolsó vers alatt felállva fogadjuk majd az Isten áldását. kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.